Rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. A műsorvezető
Kollát György.
Jó estét kívánok! Az 51. adásban, a Minden Szentek megemlékezésének a napján élőben köszöntöm a hallgatót. A rakott az alkotmánybíráskodást, és benne a magyar megoldást elemzi. Halottaink emléknapján csinyán kell bánni a fekete humorral. Talán annyi még ilyenkor is elmondható, hogy bizonyos körök szerint a Magyar Alkotmánybíróság tetszhalott állapotban leledzik. Válaszuk ketté a szót. Van, akinek éppen így tetszik. Mások temetnék. Sokan feleslegesnek, illetve ritkán, defenzíven, több szólomban artikuláló vészkürtnek tartják az alkotmánybíróságát az ominózus gyors naszád rendszerében. Szerintem nagyrészt elveszítette a 90-es években kivívott erejét, megkerülhetetlen szakma és közjogi súlyát, de nem írtották ki a közhatalom megosztás tényezői közül, megrövidítették, átformálták, olykor rapid ellencsapással nyomás alatt tartják, de ez idáig nem nullázták le formálisan. E minősítés akkor válik érzékelhetővé, hogyha a róla szóló régi és új kulcsmondatokat, idézeteket gyűjtök csokorba. Az első. 1992. évi alapvetés, idézet az Alkotmánybíróságtól. Magyarország jogállama minősítése ténymegállapítás és program egyszerre. A jogállam azáltal valósul meg, hogy az alkotmány valóban és feltétlenül hatályosul. A jog számára rendszerváltás azt jelenti, és jogi rendszerváltozás kizárólag abban az értelemben lehetséges, hogy a jogállami alkotmánnyal összhangba kell hozni, illetőleg az új jogalkotás tekintve összhangban kell tartani az egész jogrendszert. Nem csak a jogszabályoknak és az állami szervek működésének kell szigorúan összhangban lennünk az alkotmánnyal, hanem az alkotmány fogalmi kultúrájának és értékrendjének át kell hatni az egész társadalmat. Ez a jog uralma, ezzel lesz az alkotmány valóságossá. A jogállam megvalósulása a folyamat, az állami szervek számára alkotmányos kötelesség ezen munkálkodni. Idézet bezárva. Nem sikerült megmaradni ezen a pályán. Jött természetes belső erózió, ám generálta azt külső hatásokra bekövetkezett értékvesztés, mértékvesztés is. Friss példaként. Nemrég az Alkotmánybíróság silány érvekkel utasította vissza a Szabadság és Reform Intézet markáns jogvédőindítványát. Azt, ami arról szólt, hogy vajon a 22 éve alkotmányos szabály, leegyszerűsítve, az erőszakos és vagy kizárólagos hatalomkoncentráció tilalmáról mit is jelent ma? Mik a tetten érhető kezelendő állomásai az ország megújítás keretében? Kinek mi a dolga vele? A testület egy főnyi érdemi megfontolás mellett passzolt, továbbat intett. Nyitva hagyta az alkotmánybíróság, hogy egyáltalán kinek mi köze van ahhoz, ami szöveg szerint mindenki joga és kötelessége tudnélik fellépni az alkotmányos berendezkedés sértő törekvés ellen. Ha azt mondta volna a talányos testület, hogy mi nem vagyunk politikai felsőház, sem pedig az egyeduralmat megfékező, ítélkező ténybíróság, avagy mi csak az államfőnek vagyunk a bírája, de a kormányfőnek nem. Szó, akkor ez elmegy. De azzal a kifogással lehet mondani, hogy nincs direkt személyes jogi érintettség. Kamu a köbön. Nincs benne a mindenkiben az indítványozó. Avagy a legfőbb alkotmányvédő kompetenciával felruházott alkotmánybíróság maga is? Dehogy nincs. Helyes dolog vajon meg sem kísérelni a hatalommal szemben népi ellenállási jog tartalmát, elveit, kereteit értelmezni és kibontani. Nemzeti hitvallás, kötelező történeti alkotmányos vívványok normája ellenére már és még ott sem tartunk, ahol az aranybulla idején voltunk, amelyben ugye volt ellenállási záradék. Sajnos alkotmánybírósági divat lett érdemi érvek hiány visszautasítani, vagy időmúlással kiüresíteni politikailag kényes, ám amúgy velejéig romlott jognak látszó instrumentokat, úgynevezett törvényeket. Az utóbbi két év magyar közpolitikájában és annak alkotmányossági próbái terén jócskán keletkezett ártó nyilatkozat, hibás fejlemény. Ezek megrendítették a testületet, a kiütés, azaz K.O. még nem is érte. Majd a következő kötészködésükkor? Nem tudjuk, szemle. Első dolog. A konszolidált időkbe készült összehasonlító alkotmányok tankönyvünk Sólyom Lászlót idézve így érvel, idézett. Az alkotmánybíráskodás mienségét az európai és az amerikai modellből kifejlődött jellemzőkkel lehet megragadni. A jogfejlődés során Európában is igényformálódott a konkrét alapjogi sérelmek orvoslására. Innen nagyon érdekes. Természetesen a törvényhozással kapcsolatos ellenőrzés is jelentős alkotmánybírósági hatáskör maradt, amelyet mi sem támaszt alá jobban, mint az alkotmánybíróságok erősödő bekapcsolódása a politikai döntéshozatalba. Az alapvető értékek tekintetében és politikai kérdésekben Európában és Amerikában egyaránt az alkotmánybíróság mondja ki a végső szót. Kommentár. Zuhanásszerű negatív változás történt itthon ezen a téren. Második idézet. Orbán Viktor úr még ellenzékben 2007-ben így nyilatkozott. Idézet. Kezdjük ott, hogy a köztársaság elnök nem az alkotmányosság legfőbb bőre Magyarországon, az az AB. Ezt is mondta akkor tájt, Magyarország ma olyan ország, ahol az AB döntései mindenkire kötelezek. Nincs kibúvó kiskapu, ez a magyar demokrácia egyik vas törvénye. Idézet bezárva. Ezzel szemben 2012 őszén már miniszterelnökként egy németországi rendezvényen az alkotmánybíróságról ezt jelezte. Idézet. A magyarok is tisztelik az alkotmánybíróság intézményét, de van egy kis ambivalenciájuk vele szemben, hiszen a testület megsemmisítheti a nép által választott képviselők döntéseit, ez a dolga, mondom én, amit a magyar észjárás és gyomor nehezebben vesz be, mint a német. A vonatkozó szabályok átalakításával az AB most épp a helyén van, épp most került jó helyre. Hát, kommentárom, talán helyre tétre befutóra gondolt, vagy tippelt, nem tudok másra gondolni. Harmadik idézet. Egy őszi rendezvényen idén Münchenben Pacolai Péter alkotmánybíróság elnök úr ezt mondta. Az AB-hoz eddig a vártnál jóval kevesebb alkotmánypanasz érkezett, erről ma nagyon sokat érdemes beszélnünk. A beadványok száma alig százas nagyságrendű, és az AB csupán 200-nyit fogadott be, több százból, tehát 200-nyit. Ezek többsége bonyolult gazdasági jogi kérdéseket tárgyal, a büntető ügyek aránya pedig elenyésző. Sajátos, mondja az elnök, hogy számos ügyvéd fordul a testhez ez alkotmányjogi panasszal, például a munkadíjuk alacsony volta miatt. Remélem, idézem őt, hogy nem ez lesz a karaktere ennek az intézménynek. Mert ha igen, akkor mi lesz? Nem jó ügyvédellenes felhangot megütni. Van ennek fordítottja is. Pervesztes fél kérdezi az ügyvédjét. Jó, hogy megyünk tovább az alkotmánybíróságot, de az merre van? Rezignált jogi képviselő, kimegy a kapun, aztán felfelé és még sokáig jobbra. Érti? Mindig csak jobbra. Alapvetés. A modern értelemben vett alkotmánybíráskodás az Egyesült Államok gyakorlatából és egy 1803. évi döntésből eredeztethető. Legkorábban az volt az áttörés, hogy az USA legfelsőbb bírósága kinyilvánította magában rejlő alkotmányos jog és kötelessége, a törvények alkotmány megfelelőségének a vizsgálata is. Tehát nem csak az ügy, hanem a mögötte lévő törvény is. Ez az alkotmányos alapjogok bírói védelmét indított el, alapozta meg. Azóta eltelt 200 év, több fejlődés szakasz volt, a törvényhozással kapcsolatos alkotmányos ellenőrzés, tehát kiszélesült az alapvető értékek és alkotmányos jogok védelmével. 20 éven át a 89-es rendszerváltó alkotmány nyomán itthon is ez volt a start helyzet. Sajnos az már a döntően és előnytelenül megváltozott. Egy anonim közszereplő így jellemzett. A 15 alkotmánybíró egy hajóba evez ugyan, de eltérő kikötőbe menne. Mi a valóság? Mi volt és mivé válhat itthon az alkotmánybíráskodás az ország megújítása nagy-nagy zűrzavarában? Harmadízben vendég a rakodban dr. Pap Imre Elte alkotmányok az adjunktus úr, e téma tankönyvi társszerzője, aki maga is szolgált az alkotmánybíróság hivatali apparátusában. Szervusz tanár úr, a hallgató nevben is köszöntelek, és azt külön köszönöm, hogy ezen a nagyon esős ünnepnapon is élén műsorban tudtál részt venni. Szervusz!
Köszönöm szépen, jó estét kívánok, szervusz!
Pap kollégával ebben a műsorban a törvények bíróságáról tavaly januárban, tehát 20 hónap ezelőtt beszélgettünk. Nem fogunk abból sok mindent felidézni. Aggodalommal kommentáltuk azonban a friss változásokat, tartottunk például attól, hogy az alkotmánybíróság jelentéktelenné válik. 20 hónap távlatából érdemes most megbeszélni, hogy mi volna ma a reális mérleg. Mik a független szervezetek főbb megállapításai, a civileké is például, és mi lesz a jogos bírálatokkal? Van-e ész erő és szent akarat egy tisztességes korrekcióra, az alkotmányos bíráskodás rekonstrukciójára, mondjuk a Velencei Bizottság vagy mások ajánlásai mentén. Tehát ma szembesítünk, közjogi elemzünk és monitorizálunk. Szünet előtt két kérdéscsoport adódik, amit természetesen szünetről nem folytatunk, az első. Szerinted az új alkotmánybíróság szisztéma bevált-e? Akár igen, akár nem. Hány százalékosra tagsálnád a 89-es verziós képest ezt a mostanit? Tehát százon belül, százon fölül meglátjuk. És ha főként bírálod az új szisztémát, mennyiben oka a kritikának a törvényi visszalépés, vagy a személyi konstelláció? A második új elemként rendre ügyvédkényszer, tehát ügyvédkényszer kapcsolódik a főbb indítványokhoz, a tipikus ügyekhez. Talán a jogkeresőknek a kedvezőtlen megítélése túlzó, vagy alapos? Első kérdés tehát, hogy áll az új szisztéma régihez képest, aztán megyünk majd szépen sorba. Hogy látod?
A százalék nem túl szívderítő, mondjuk 10, és akkor jó vagyok.
Bizony.
Annyira visszaesett az egész alkotmánybíráskodás, hogy minden képzeletet alulmúl. Tehát amiről beszélgettünk többször a klubrádióban, még annál is durvább a helyzet. Gyakorlatilag nincsenek az alkotmánybíróság előtt ügyek. Azzal, hogy megszűnt a bárki által benyújtható utólagos normakontroll lehetősége, azzal az ügyek jó része kiesett, hiszen tudtuk, hogy az ügyek több mint 90%-a utólagos normakontroll volt. Bárki, ha úgy ítélte meg, hogy egy jogszabály az alkotmánnyal ellentétes, akkor az alkotmánybírósághoz fordulhatott.
Méghozzá jogászi kötelező képviselet nélkül.
Mindennemű képviselet nélkül, ő maga, ha kell, akkor kockás papíron, nem ez volt a lényeg. Így nagyjából 1000 ügy összejött egy évbe az alkotmánybíróságnál, és jó volt arra gondolni, hogy a jogalkotóval szemben van egy út, az alkotmánybíróság, amelyik elbírálja majd annak a jogszabálynak az alkotmányosságát. Már beszéltünk róla, hogy nem csak ez a lehetőség szűnt meg, hanem az alkotmánybírósági indítványok, és ezáltal az alkotmánybírósági eljárások is megszűntek. Már az alkotmánybírósági törvény, de aztán később az átmeneti rendelkezések úgy döntött, hogy megszűnnek azok az indítványok, amelyek indítványozói már 2012-től nem jogosultak alkotmánybírósági beadvány előterjesztésére. Még volt egy kis lehetőség, hogy ezeket az utólagos normakontroll indítványokat még be lehetett adni alkotmányjogi panaszként, de nyilván kevesen tudták ezt megtenni, és nem volt gyakorlata.
Sokat azok, hogy visszavertek, így van, bizony.
Ha azt nézzük, hogy utólagos normakontroll a testület előtt néhány darab fekszik, és az is az ombudsmantól származik, gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a korábbi főintézmény megszűnt, minden más intézményről beszélni felesleges, egy dolog van, az alkotmányjogi panasz, akkor majd erről beszélünk.
Ez fogjuk szünet után alaposan kivesézni, most valóban az első szünetünk következik, de aztán folytatódik a rakott Dr. Papp Imrével és az alkotmánybíráskodással.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. És Dr. Papp Imre tanár úr, mert a téma az alkotmánybíráskodás, azon belül pedig az alkotmányi panasz, ez volt a végszó a szünet előtt, javaslom minden folytassuk, nagyon sok jogkereső embernek kevés fogalma van arra, hogy mi ez, hogy működik, mire kell tekintettel lenni, légy szíves mondd el ezeket.
Pedig csak erre kell figyelni, mert csak alkotmányjogi panasz van, másra nincsen lehetőség. Az én 10%-om annak szólt, hogy gyakorlatilag 10 érdemi ügy volt körülbelül az alkotmánybíróság előtt, amit megtárgyalt. Az alkotmánybíróság működése az alkotmányjogi panaszok befogadásával telik, több száz végzés jelenik meg, ezek a végzések pedig nem túl jót jelentenek, azt jelentik, hogy nem fogadják be ezeket a panaszokat, tehát érdemi eljárás már nem kezdődik meg ezekben az ügyekben. Az alkotmányjogi panaszoknak három válfaja van, három félét tudunk megkülönböztetni. Az egyik az, ami régen is volt, régi típusú alkotmányjogi panasz. Úgy kell elképzelni, hogy egy bírósági eljárásban alkalmaznak egy jogszabályt, és ezzel a jogszabállyal van gondja az indítványozónak, úgy gondolja, hogy az alaptörvénnyel ellentétes, és még egy alaptörvényben biztosított joga is sérül, tehát egy alaptörvény törvény ellenes jogszabály alkalmazása folytán következik be az alapjogsértés. Egy másik változat, amit közvetlen panasznak hívunk, egy jogszabályra összpontosít, egy olyan jogszabályra, ami nincs összhangban az alaptörvénnyel. A jogszabály vagy az alkalmazása, vagy a hatályosulása folytán közvetlenül, tehát bírói döntés nélkül okozza az alapjogok sérelmét, hogyha két jogintézményt, a kétféle panaszt vesszük, akkor erre mondja a törvény, hogy ez egy kivételes út, míg jön az új, a valódi alkotmányjogi panasz intézménye, ami egy forradalmi változás, egy nagyon régóta várt jogintézmény. Itt a bírósági ügy érdemében hozott, vagy bármilyen a bírósági eljárást befejező döntés megsemmisítését kezdeményezi az indítványozó, azért, mert úgy tekinti, hogy az a döntés, amit a bíróság meghozott, az sérti valamely alapjogát. Tehát valójában egy alaptörvénnyel összeegyeztethetetlen bírósági döntés született az indítványozó szerint. Most, ha a háromféle panaszt összevetjük, akkor van ezek között átjárás, tehát lehetséges az, hogy a bírói döntés felülvizsgálatára irányuló eljárásban a jogszabály alaptörvénnyel való összhangját vizsgálják meg, és fordítva is lehetséges, egy bírói döntés alkotmányossági vizsgálatára is sor kerülhet egy jogszabály alkotmányosságának a megítélésekor. Tehát van átjárása jogintézmények között. Valójában a fő logikája az alkotmányjogi panasznak az, hogy az indítványozóknak az alaptörvényben biztosított valamely joga megsérül főszabályként bírósági döntéshozatal során, illetve, mint utaltam rá, a közvetlen panasz esetében bírósági döntés nélkül. Az alkotmányjogi panaszt nem úgy kell elképzelni, hogy ez egy jogorvoslati fórum lenne, egy sokadik fórum, nem a bírósági döntés érdemi felülvizsgálata a célja, viszont mind a jogszabály, mind a bírói döntés szemszögéből nagyon fontos jogállami garancia lehetne maga az alkotmányjogi panasz, mivel nincsen bárki által kezdeményezhető utólagos normakontroll, érdemben ez az egy terep marad arra is, hogy egyfajta utólagos normakontroll-szerű eljárást folytasson le a testület.
Meg kelljen nézni, szembesíteni az alaptörvénnyel, így van. Mik a kellékei? Tehát hogy kell elképzelni? Hogy kell kinézni egy alkotmányjogi panasznak?
Egy alkotmányjogi panasz először is úgy indul, hogy keresnünk kell egy jogi képviselőt. Tehát az alkotmányjogi panaszhoz kell jogi képviselő, maga az eljárás az illetékmentes, viszont a jogi képviselet minden költsége az indítványozót terheli.
Még ha győz, még ha nyer, akkor is.
Még akkor is, és rengeteg olyan eset van, amikor nincs jogi képviselője az indítványozónak, és ezért kerül visszautasításra maga a panasz.
Nem lesz te egy
problémák ide? A probléma azzal megoldható volna, hogyha a jogi segítségnyújtás rendszerébe bekerülne ez az ügy, vagyis lehetne jogi segítségnyújtásra úgymond pályázni, és ezáltal lenne egyfajta ellentételezés ezért a jogi képviseletért.
Azért nem marad el a jogvédelem, nem esne el a jogvédelemt az ügyfél, hogy nincs pénz a ügyvédre. Ezt Szabó Máté úr, ha jól emlékszem, fölvetette, jutott ezzel valamire még, vagy ez most függőben
ez még,
van?
Ez még függőben van. Ettől független a jogalkotó, az országgyűlés megtehetné, hogy a jogi segítségnyújtásról szóló törvényt ilyen módon érinti. Nos, ha valakinek megvan a jogi képviselője, akkor nagyon sok mindent kell ahhoz tennie, hogy egy jó kérelmet tudjon írni. Valójában egy határozott kérelem kell.
Az indítványában,
most gyakorlatilag én azt mondanám, hogy teljesen felesleges volt mindaz a szigorítás, amit az alkotmánybírósági törvényben elhelyeztek, hiszen a jogintézményt minden egyes mozzanatában lépésről lépésre szigorították be, és ennek az eredménye az, hogy több száz alkotmányjogi panaszból minimális azok száma, ami egyáltalán eljut odáig,
hogy
érdembe foglalkozzanak vele. Meg kell jelölni az Alkotmánybíróság hatáskörét, meg kell jelölni...
26.
vagy 27. paragrafust, sok esetben elmarad, meg kell jelölni az indítványozói jogosultságát, meg kell jelölni...
Mi köze hozzám, hogy mi az ő valóságos, reális, tényleges, direkt jogi érdeke?
Az érintettség elsődleges, tehát az, hogy miért indítja meg az eljárást, illetőleg mi a jogsérelem lényege, melyik alaptörvényben biztosított joga sérült, meg kell jelölni konkrétan azt a jogszabályt vagy bírósági döntést, az alaptörvény konkrét rendelkezését és a gyakorlat nem elégszik meg ezeknek a megjelölésével, hanem érdemi indoklást kíván.
Kifejteni, tehát nem elég beidézni egy-egy jogszabály elég, helyetlen, kifejteni.
Nem elég azt mondani, hogy sérti mondjuk a tulajdonhoz való jogot, meg kell mondani konkrétan, hogy ez miben áll, és kifejezetten kérni kell a jogszabály megsemmisítését is. Ugye ez az eszköz csak akkor lehetséges, ha már a jogorvoslati lehetőségeit az illető kimerítette, vagy nem volt jogorvoslat, tehát errel is nyilatkoznia kell. Ugye nagyon-nagyon sok feltétel, formai és tartalmi kellék együtt kell ahhoz, hogy egyáltalán az alkotmányjogi panasz befogadható legyen. Én azt látom a statisztikákból, meg azt látom az Alkotmánybíróság döntéseiből, hogy az ügyek egy jelentős része már el sem jut a döntéshozatalig, mert már főtitkári szakaszban lekapcsolják az ügyet. Nyilvánvaló, rengeteg tanulnivaló van minden egyes új jogintézménynél, viszont ugye főként ügyvédek vesznek részt az eljárásban a kötelező jogi képviselet miatt, tehát remélhetőleg ez a betanulási folyamat viszonylag gyors lesz, de a főtitkári eljárásban rengeteg ügy eleve visszautasításra kerül, érdemi vizsgálat nélkül elutasítják, jellemzően azért, mert határidőt mulaszt el.
Mi a határidőt, mondd el, légy szíves?
Most itt a határidőknél
differenciált
határidők van, de ha bírósági döntésünk van, akkor a 60 nap a szóba jöhető határidő. Nos, ez a 60 nap a sérelmezett bírósági döntés kézbesítésétől számít. A 60 nap úgy értendő, hogy az elsőfokú bíróságon kell benyújtanunk magát az alkotmányjogi panaszt, de a határidő utolsó napjáig meg is kell, hogy érkezzen a kérelmünk, tehát nem a postára adás számít. A 60 nap elmulasztásánál még lehet igazolási kérelmet előterjesztenünk, ha mondjuk betegek voltunk, vagy bármi akadályozott bennünket a benyújtásban. Viszont itt ezzel együtt be kell nyújtani magát az indítványt is, viszont 180 nap elteltével már nincs lehetőség semmit benyújtani, tehát nagyon szigorúak a határidők, és ezekre egyáltalán nem árt odafigyelni, mert rengeteg olyan indítvány van, ami elkésett valamilyen szempontból. Akkor, amikor a közvetlen panaszról beszélünk, és akkor erre majd térjünk ki konkrét példák kapcsán. A közvetlen panasz esetén a jogszabály hatályba lépésétől számítottam, van 180 napunk, magyarán 6 hónapunk arra, hogy az indítványt elkészítsük. További lehetőség nincs, ebben az esetben igazolási kérelem sincs.
Így van. Szünethez érkeztünk, és látom a hírországi kollégánkat, de azután mindjárt jön a rakott az alkotmánybíráskodással. Most pedig hírek.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. És a rakott témája a második fél órában is az alkotmánybíráskodás, azon belül a magyar megoldás. Vendégünk pedig dr. Papp Imre, alkotmánybírás kollega. Vetünk egy pillantást a fórumra, hiszen ez élő műsor. Nagyon szellemes kommentek vannak, nincs idő mindet végigolvasni, de azért egyet kiemelnék, nevezetesen naíva felvetését, egyetértünk vele, hogy már miért ne volna valakinek joga az alkotmánybírásághoz fordulni az önkényuralommal szembe, a mindenkibe ő is benne van. Mi is, mindannyian, attól mindenki. Szóval magyarul itt korrigálni nem a hallgatónak, nem az alkotmánybíróságnak kéne. Meg hát leginkább persze a törvényalkotónak, szóval visszaállítani a plurális, parlamentáris, demokratikus Magyarországot, jogállamot. Ennyit talán, és akkor szerintem alkotmányi panaszkodunk egy kicsit még. Tehát Imre, kérlek, folytasd, mik itt a további kellékek, tudnivalók, léces példákat mondani, akár elrettentő példák is vannak.
Rengeteg példa van, elrettentőek is. Már mondtam, hogy sok esetben hiányzik a kötelező jogi képviselet, sok esetben nem meríti ki a jogorvoslati lehetőségeit az indítványozó. Nagyon szigorúnak érzem azt a szabályt, hogyha a hiánypótlásra felhívják, 30 napon belül kell a hiányt pótolni. Több olyan eset van, hogy pótolja az illető csak később, és ez nagyon szigorú. Sok esetben megjelenik az a kitétel, hogy értékelhető indokolás nincsen. Tehát nagyon-nagyon szigorú ez a szöveg is. Tehát nem elég azt mondanunk, hogy az alaptörvény melyik rendelkezése az, ami szerintünk ellentétes a jogszabály vagy a döntés kapcsán. Tehát bővített mondatokat kell írni, mert önmagában egy-egy utalás nem elég, ez több esetben előjött.
Engedj meg egy kiegészítést, mi nagyon sok alkotmánybírósági indítványt adunk be, és azt tapasztaljuk, hogy a testület nagyon szereti saját korábbi határozatának mondatait idézve visszalátni. Tehát nem is csak a ténybeli tényállás kell elmondani, hanem az alkotmánybíróság korábbi döntésére kell visszautalni nagy számban, elegánsan. Ez nem azt jelenti, hogy az biztos úgy lesz később. Szokott az alkotmánybíróság eltérni saját korábbi döntésétől, de az érvelésnek legyen része az AB korábbi gyakorlatának az idézete is.
Ez így van. Folytos. Néhány esetet látok viszont, ahol ez talán túlzásba ment, mert az alkotmánybíróság azt mondta, hogy már ezek alapján Jánő eldöntötte ezt az ügyet, és ezért utasította vissza. Két olyan szempont van.
Bocsáss meg, akkor ide még egy nagyon-nagyon fontos mondat. Idén az Alkotmánybíróság egy reménykeltő határozatot hozott. Az a lényege, hogy ha egyszer az alkotmány és az alaptörvény viszonylatában nem volt érdemi változás, akkor azok az alkotmánybírósági határozatok, amelyek ugyanazt a tartalmat értelmezik, fennállnak, azt kell megindokolni, hogyha eltérnének tőle.
Ez nagyon-nagyon fontos. Az egész alkotmányjogi dogmatikának a fő kérdése, nem dobtuk ki a régi alkotmánybírósági döntéseket. Nyilván azoknak nagyon sok eleme használható fel mind a mai napig. Persze vannak olyanok, amelyek értelem szerint már elavultak, hiszen már másként szól az alaptörvényi rendelkezés, de azért a sűrűje vagy a zöme az megvan ezeknek az alkotmánybírósági döntéseknek.
Még valami. Mind a ketten szoktuk nézni az alkotmánybíróság honlapját. Mit találsz azon te figyelemre méltónak? Mire hívnál fel a hallgató figyelmét?
Én azt mondanám a hallgatók számára, hogy ha valaki kedvet kap, hogy éppen futó bírósági eljárásában, majd a bírósági eljárás végeztével alkotmányjogi panaszt indítson, akkor nagyon jó összeállításokat talál.
Bizony.
Részben az alkotmányjogi panasz benyújtásáról, részben nyomtatványokat, mellékleteket, mire figyeljen, gyakran ismétlődő kérdések szerepelnek ott, tehát azt hiszem, hogy kellő haszonnal lehet áttekinteni ezeket, mert segít. Sajnos a törvényben van két olyan pont, amire figyelmeztettünk korábban is, hogy a befogadásnak gátja lehet. Tehát ha valaki megfelel úgymond a formai és tartalmi követelményeknek, és még az utolsó mellékletet is becsülettel csatolta, nos, annak két olyan mondat még az alkotmánybírósági eljárásban az ügyének az útját állhatja, ami nem túl szívderítő alkotmányjogi értelemben. Az egyik az, hogy mennyire alapvető alkotmányjogi jelentőségű az ügy.
Igen.
Na most ez roppant szubjektív, és az alkotmánybíróság rákapott erre az érvelésre. Ha azt mondja, hogy szerinte nem alapvető jelentőségű az ügy, akkor kiszórja.
Bocsánat, kinek csekély vagy alapvetően? A testületnek? Nyilván nem.
Képzeljük el azt a helyzetet, hogy valakinek csak ez az egy lehetősége van, mert máshol nem tud elindulni. azt leírni, amit szó szerint úgy ír az Alkotmánybíróság, hogy önmagában csekély súlyú a probléma, tehát valójában van probléma, igen, csak csekély súlyú. Nos, amikor megkapja az illető ezt a kétsoros gyönyörű végzést, akkor nyilván nem arra gondol, hogy éppen az alkotmányvédelem szervénél járt. Szóval ez az egyik, a másik pedig a bíróság.
Erre mondta valaki rossz humorra, hogy ez nem végzés, ez kivégzés. Jó, humor, de
igen.
Menjünk tovább tényleg.
Érdemben befolyásolja-e a bírói döntést? Tehát sok minden lehetséges a bírósági eljárásban, viszont hogyha az ügy érdemére nem hat ki az a szabályszegés, amit kifogásolunk, akkor könnyen megkaphatjuk ezt a másik eléggé szubjektív kategóriát. Ugye ennek legalább a bírói gyakorlatban van egyfajta mesdéje, rendje, és tudjuk azt, hogy körülbelül ez mit takarhat. A másik a gubancos, ugyanakkor látjuk azt, hogy mind a kettővel operál az Alkotmánybíróság sok-sok esetben. Az érintettség hiánya, ez a nagyon-nagyon fontos tétel. Az érintettség hiánya, ami általában úgy jelenik meg, és elsősorban a közvetlen panaszoknál, hogy még senki nem alkalmazta az illetővel szemben a normát. Tehát lehetséges-e az, hogyha valamit még nem alkalmaztak velünk szemben, ugye logikailag épp azért fordulunk az Alkotmánybírósághoz, mert szeretnénk megelőzni, hogy alkalmazzák azt. Most az Alkotmánybíróság két fogalmat használ, közvetlen is legyen az érintettségünk, meg tényleges is. Igen. Most ez az esetek zömében egyébként nem áll elő, és nagyon-nagyon szigorú itt a gyakorlat, vagyis ha az Alkotmánybíróság logikájában nem közvetlenül alkalmazandó normáról van szó, hanem valakinek, egy hatóságnak, az adóhatóságnak, vagy bárkinek még a közreműködése kell hozzá, akkor már nem erről van szó. Azt írja az Alkotmánybíróság rendre, hogy az illető személyét, jogviszonyait, jogait közvetlenül nem érinti az, amit kifogásol, de ugye ez a fajta érintettség hiánya, ez egészen bornírt dolgokhoz
mindjárt
vezet.
Példát, hogyha tudsz
hoztam egy példát, ami tényleg elég durva ebben a hónapban hozott az Alkotmánybíróság egy végzést. Itt egy önkormányzati képviselőről volt szó, Nagykőrösön, akit egy blogbejegyzése kapcsán az önkormányzati testület megbírságolt, 50 000 forintos rendbírsággal sújtotta a blogbejegyzése miatt. Most azt félreteszem, hogy
joggal vagy jogtalanul, hogy ez egy másik kérdés.
Igen, tehát itt
mi volt köztük?
Valójában a képviselő testületi ülésen történtek miatt lehet valakit megbírságolni, itt nem erről volt szó, de nem a konkrét ügyel szeretnék foglalkozni, hanem azzal, hogy áprilisban történt ez a megbírságolása, májusban jött elő az alkotmányjogi panaszából, tehát nagyon gyorsan. Azt tudni kell, hogy az önkormányzati bírsággal szemben semmilyen jogorvoslat nincs, tehát semmi nem jogorvoslat.
Tehát, hogyha egyedi közigazgatóság ügy volna, akkor igen.
Akkor igen.
De ez
tényleg már az abszolút kivétel, ami alig-alig van a jogban.
Igen.
Nos, megtörtént a jogsérelem, az 50 000 forintos rendbírsággal sújtották, és azon az alapon utasították vissza az alkotmányjogi panaszt, hogy az a jogszabály, ami ezt a széksértéssel kapcsolatos bírságolást előírta, ez már réges-régen hatályban van, vagyis az illető, mivel ez jó egy évvel korábban hatályba lépett, gyakorlatilag 2011-ben már hatályba lépett ez a szabály, vagyis túl van az illető a 180 napon. Valójában a joganyag tényleg 2011-ben már hatályba lépett.
De a büntetés most jött.
De egyébként 2011-ben még sehol nem volt ez az alkotmánybírósági törvény.
Persze.
Tehát minden olyan esetben, amikor valaki közvetlen panasszal kíván élni, de a közvetlen panasz bekövetkezte, illetőleg a jogszabály hatályba lépése között már egy 180 napos
intervallum
eltelt, onnantól fogva nincs közvetlen panasz. De ez nagyon-nagyon súlyos kitétel, hiszen a közvetlen panasz azon túl, hogy ugyanúgy végig kell menjen a befogadási procedúrán, az életbe nem tud eljutni a befogadási ilyen körülmények igen. között, úgyhogy az alkotmánybíróság végzése az biztosan nevetséges azért, mert ha az előbbi logika mentén haladunk, akkor ha előbb jött volna ez a képviselő, és tételezzük fel, hogy már hatályba lépett volna az alkotmánybírósági törvény, amikor előjött volna ezzel a panaszával, akkor azt mondták volna neki, hogy ő nem közvetlenül érintett, hiszen a kutya nem bírságolta őt meg. Amikor pedig megbírságolták, akkor pedig azt mondták, hogy elkésett. Na most itt ugye volt egy külön vélemény Stumpf Istvántól, aki ecsetelte ennek az egésznek a képtelenségét és gyalázatosságát, tehát még az sincs, ami egyébként a jogszabályból következne, mert valójában a közvetlen panasznak a jogszabály hatályba lépéséhez kötése és a hatályba lépéshez képesti 180 nap, az gyakorlatilag az ügyek zömébe kizárja azt,
hiába
hogy valaki...
Hiába van sérelem,
igen. Hiába nincs jogorvoslat, nincs semmi, és ugye csak gyűlnek azok a lapok, ahol nincsen megoldás, vagyis az alkotmányosság az semmilyen módon nem érinthető idehaza. Most elvonatkoztatva attól, hogy nincs utólagos normakontroll, ha van panasz, akkor látható az előző példám, hogy valójában közvetlen panasz benyújtása az szinte lehetetlen, tehát tényleg igaz, hogy kivételes a jogintézmény, sőt, még a kivételesnek is a kivételese.
Megszorítóan értelmezték. Hát igen, most azt hiszem, ezt érdemes megemészteni, ami azt jelenti, hogy szünethez jutottunk, tehát picit gondoljuk ezt végig, miközben hallgatunk egy kicsi reklámot, de aztán jön a rakott utolsó negyed órája.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. És dr. Papp Imre tanár úr, alkotmányjogász, és hát áramlanak a kommentek a fórumban, nagyon szellemesek is vannak köztük, nem tudom mindet elmondani, azért azt mondja Albert a maga utolérhetetlen humorával, hogy az alkotmánybírók minden követ megmozgatnak, annak érdekében, hogy ne kéne egy követ sem megmozdítaniuk. Azután igaz, a személyes érintettséget cizelják többen, valaki egy konkrét ügyet vett fel, hogy ő hogy járt az alkotmánybíróságnál, hogy javítás lehetősége nélkül jártak el vele szemben. Valaki úgy szűri le azt a következtetést, hogy egyszerű jogvégzettsége nem rendelkező állampolgár, meg se próbálkozik, nem. Igenis, álljunk ki a jogaink védelmébe, csak ehhez kérjünk és kapjunk segítséget. Azután valaki, Albert azt mondja, hogy azzal kéne az alkotmánybíróság fordulni, hogy alkotmány, az, hogy nem lehet oda fordulni. Igen, helyre kell állítani az első adandó alkalommal az alkotmánybíróság korábbi hatáskörének teljességét, megőrizve a panasz, majd megoldásait. Tehát nem igaz, hogy a régi hatáskörek, mert az új panasz, ezek egymással csereszobátosak, nem kell ez is, az is. Látom, mind a ketten ezt gondoljuk. Most akkor a fórumon kicsit tovább lépve, még maradt-e valami, amiről a panasz ügyébe szólni kell? Például hányszor lehet benyújtani egy panaszt? Azután, talán... hogy tanul, meg szakértő, tehát...
Tehát annyi kérdés van, hogy látom, hogy tényleg ömlenek a
hozzászólások.
Itt Palac Zoló írja azt, hogy formai hiba miatt dobták vissza a panaszukat. Rengeteg ilyen van. Tehát én azt gondolom, hogy maga a törvény is szigorú, ehhez képest az alkotmánybírósági gyakorlat még szigorúbb. Ugyan. Tele van olyan eljárási rendelkezéssel, amire ha valaki nem figyel, akkor visszautasítják az indítványát.
Bocsáss meg, nem lehetne azt tenni, hogy ha már egyszer hiánypótlást kérnek, és én is látom ilyen beadvány, akkor világosan írják meg, hogy mit és hogyan. Mert hát tényleg, most formálódik az intézmény. Senki nem igazán profi, vagy nagyon kevesen, tehát több segítséget kéne nyújtani. Mit akarunk? Azt, hogy teljesüljön valami, hogy az alkotmánybíróság betöltse rendeltetését, vagy az, hogy kevesebb gondja legyen. Így is kevés ügyre, tehát több érdemi segítséget annak, aki megtisztelt az alkotmánybíróságot az indítványában. Így látod?
Azt tudom mondani, amit a számok egyértelműen mutatnak. Tehát ha nincsen ügy az alkotmánybíróságon, akkor előbb-utóbb alkotmánybíróságra sem lesz szükség.
Erre valaki írta egy fórumba, hogy aztán minek fenntartani sóhivatalt olyan országban, ahol nincs sóbánya, és nincs tengeri sólepárlás. Tessék, kommentben.
Sajnos nem vagyunk messze a dologtól, hiszen ha azt mondjuk, hogy van egy jó tucat, vagy két tucat ombudsmani beadvány, az alapvető jogok biztosa az, aki utólagos normakontroll indítványokat tett. Ugye néhányat láttunk ezek közül, néhány tárgyalás alatt van. Emellett viszont csak alkotmányjogi panaszok léteznek. Most, ha bejön több száz panasz, és feltételezzük azt, hogy ennek a fele már olyan, amit eleve a főtitkári eljárásba kiszűrnek, tehát elkésett zömébe, vagy nem az alkotmánybíróságra tartozik az az ügy. Ugye a 60 nap is gyilkos ebből a szempontból, hiszen nagyon sokan, ha megkapják a bírósági döntést, akkor sokfele szaladnak. Igen,
próbálkoznak felülvizsgálattal élni, Strasbourgot megkínálják.
Minden fele mennek, és nem esik le azonnal a tantusz, hogy akár el lehetne indulni az alkotmányjogi panasz irányába. Nos, a számok azt mutatják, hogy ha néhány tucat alkotmányjogi panasz lesz, akkor az a durván 10 ügy, ami ebben a 10 hónapban megszületett érdemi alkotmánybírósági döntés, hogyha ehhez hozzávesszük, hogy majd egy jó éven belül, vagy egy év elteltével megszületnek a befogadott alkotmányjogi panaszügyekben a döntések, akkor az alkotmánybíróságnak 20-30-40 ügye van érdemben, és közben el fog bírálni 300-400-500 olyan ügyet, ahol visszautasítja a panaszt. Igen. Én azt gondolom, hogy ez a érdemben befolyásolta a bírói döntést, vagy alapvető jelentőségű-e az az alkotmányjogi kérdés, ezek nagyon gyalázatos indokok, főleg akkor, amikor valójában nincs elég alkotmányjogi panasz. Többen írják is, meg szerepel, hogy nagyon sokan még azt hiszik, hogy van mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség benyújtására lehetőség. Ugye ehhez hozzászoktunk korábban, hiszen bárki benyújthatott ilyen indítványt. Nos, ez a jogintézmény, ez az alkotmánybírósági feladat és hatáskör megszűnt.
Illetve más hivatal, tehát elvileg az alkotmánybíróság azt mondhatná, hogy bár te már állampolgár nem nyújthatod be, de ez a dolog azért az alkotmánybíróság kompetenciában belül van, én fogok hivatalból eljárni felé, megteszik ezt?
Valójában egy dolog történhet, hogy egyfajta jogkövetkezmény lesz. Tehát én nem kérhetem, hogy állapítsák meg azt, hogy mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség áll fönn, az alkotmánybíróság viszont az érdemi döntésébe dönthet úgy, hogy ez van, vagyis valójában a hatáskör eltűnt, nem tudom kezdeményezni, de lehet, hogy az alkotmánybírósági döntésben mégiscsak azt mondják, hogy mulasztás van. Ugye eddig nem nagyon láttunk erre példát, de alig volt ügy, tehát nem tudjuk ezt mérni.
Korábban meg ez olyan eszköz volt, hogyha nem akartak valamit megsemmisíteni, akkor mulasztást állapítottak. Tehát ez is még egy varga betű és egy kerülőút volt, tehát ezzel csínyán kell bánni, de élni kell. Milyen egyéb hatáskörökről kell szólni, alkotmányértelmezésről, mondjuk nemzetközi szerződés? Mi az? Például az alkotmánybíróság egy olyan törvényt, ami nyilvánvalóan belefér ugyanaz az alaptörvénybe, mert beleírták, de egyébként alkotmányos elveket sért. Szóval megoldhatna bármit itt az alkotmányértelmezés? Mondhat ki valamit, ha nem is semmisített? Meg hogy látott ezt?
Itt az a kérdés kerül majd megint csak előtérbe, ami már többször előjött, hogy ha egyszer a politikai rendszer arra rendezkedik be, hogy az alaptörvénybe beleírja mindazokat a rendelkezéseket, amelyek egyrészt nem odavalók, másrésztről semmilyen alkotmányossági szűrőn nem mentek át, ha egyből az alkotmányba köszönnek. Nos, akkor megint csak az a kérdés fog felvetődni, hogy
minek az egész?
Egyáltalán megítélheti-e az alkotmánybíróság az alaptörvény ellenességét?
Vagy meddig várhat ezzel? Mert egyszer jön egy pont, ahonnan nincs hova hátrálni.
Ugye már látta az alkotmánybíróság, amikor megkapta a Szájzár szabályt, hogy bizonyos ügyekben ugye eleve nem tud állást foglalni. Ismerős a probléma, beszéltünk már róla többször adó, stb. Tárgykörben. Másról láttuk a 98%-os különadó kapcsán is, de számos más korábbi alkotmánymódosításnál is egész egyszerűen nem lehet mit kezdeni ezzel a jogalkotói megoldással. Ugye az, ami a regisztrációval, választási regisztrációval kapcsolatban is az alaptörvénybe került, önmagában az nem válik alkotmányossá, hogy maga az alaptörvény rögzíti a szabályt. Az alkotmánybíróság, ha ezen nem lép túl, akkor valójában az alaptörvény lesz az a gyűjtőhely, ahol minden úgymond tartalmi értelemben alkotmányellenes mondat szerepel. Igen. Vagyis ameddig az alkotmánybíróság ebben a tárgykörben nem vált, addig valójában itt nincs remény.
És nincs komoly alkotmánybíráskodás. Így van. Az ombudsman szerepéről már szóltál még néhány dolgot. Azt hiszem, itt néhány elismerő mondatra szükség van. Hiszen most utolagos torlakontrollra ténylegesen neki van módja, és ő ezzel igen sok esetben alaposan él is.
Igen, tehát a kormány vagy az országgyűlési képviselők egynegyede részéről ez nem túlzottan életszerű. Még ez utóbbi összejöhetne bizonyos parlamenti erőviszonyok
hát a
között.
A jobbikkal összefogva teljesen jelenzik.
Ugyanakkor az ombudsman maradt az egyetlen, aki érdemben be tud ilyet nyújtani.
És ő ezzel él is. Kaptál konkrét kérdést igen, is? Palazzótól felolvasod, vagy én olvasom?
Igen, olvasod nyugodtan.
Jó, szemüleg el. Professzor, lehetséges egyszerre indítani bírósági ítélete szemben alkor még panaszt és perújítással az előbb bíróságon? Tehát létszás, tehát alkormányi panasz mellett lehet-e bírói további jogorvoslati út? Elvben igen, felülvizsgálat plusz alkotmánybíróság futhat együtt, de mondja el.
Futhat, ugye nyilatkozni kell magában a felülvizsgálati, nyilatkozni kell magában az indítványban arról, hogy folyik-e felülvizsgálati eljárás mondjuk a kúria előtt, igen, kezdeményeztek-e perújítást.
Úgy van.
Tehát elméletileg, ha valaki perújítást futtat, akkor az alkotmányjogi panaszát el kell indítsa, mert közben kifut az időből, a 60 nap eltelik, hogy aztán az alkotmánybíróság, ha megkapja a jelzést, hogy zajlik a perújítás, akkor hogy addig mit fog csinálni magával, az alkotmányjogi panasszal nyilván be fogja várni, de fontos az, hogy az alkotmányjogi panaszt valaki indítsa el, mert ha nem indítja el, akkor úgy jár, hogy elkésett lesz.
Időnk azt hiszem elszaladt, úgyhogy szerintem az utolsó kérdés maradt fönn. Játékosan tegyük fel egy jó tündér teljesíteni három kívánságodat, arra nézve, hogy megreformálni az alkotmánybíróságot, tehát helyreállítani a reputációját, szakmai közjogi tekintélyét visszahozni. Ha volna három lehetőség, milyen három javaslatod volna el? Jó, tudom, játék, de azért vegyük ezt komolyan.
Nem szeretnék telhetetlennek mutatkozni. Biztosan nem kell a szájzár szabály.
Világos.
Teljes egészében felesleges, nincs értelme. Újra vissza kell hozni az absztrakt utólagos normakontrollt. Egész egyszerűen lehet ezt akár keverni jogi képviselővel, ha adnak hozzá ingyenes jogi segítségnyújtást. Lehet bármilyen szűrőt beiktatni, de az absztrakt utólagos normakontroll az a jogállamiság egyik garanciája. Nélküle mindent megtehet a jogalkotó,
és meg is tesz.
És gondoljanak a hallgatók abba bele, hogy egy választási törvénnyel, vagy egy választási eljárási törvénnyel mit tudunk kezdeni. Ha nincs választás, akkor nem lesz érintettség, se közvetlen, se tényleges. Közben a közvetlen panaszt se tudjuk benyújtani, mert a 180 napok leketyegnek, és mire pedig már jogsértés lenne, akkor pedig már álmélkodhatunk. Csak egy gyöngyszemet találtam az Alkotmányügyi Bizottság eheti repertoáriából. Sikerült benyújtaniuk a választási eljárási törvényhez egy olyan módosító javaslatot, ami egész egyszerűen nonsens. Az Alkotmánybíróságot arra kötelezi, hogy az alkotmányjogi panaszról a beérkezésétől számított 3 munkanapon belül döntsön, hogyha a panasz tárgya választási jogszabály, vagy a választási eljárási törvény hatálya alá alá tartozó bírósági döntés. Na most, aki ezt beírta, az nem akar semmilyen alkotmányossági védelmet e tekintetben, mert ez fizikailag kizárt, hogy az alkotmánybíróság ennek meg tudjon felelni.
Tehát nem megoldást akar, csak látszatot.
És a harmadik kívánságom, hogy a panaszeljárás szubjektív elemeit iktassa ki a törvényalkotó, illetve maga az alkotmánybíróság az ügyrendjéből. Ha szabad ide egy fél mondatot, a Velencei Bizottság pont erre hívta fel a figyelmet, hogy a panaszeljárás különböző verzióinak az eljárásrendjét alapvetően szabályozni kell, mert nem lehet ugyanazt az eljárásrendet ráhúzni a különböző panaszeljárásokra, amit láttuk abban a nagykörösi példában is, hogy teljes egészében észszerűtlen.
Abszolút így van. A beírók között egyik legszorgalmasabb naíva, tudva lévő, hogy Németországban, ha a magyar alkotmánypanasz az úgy működne, mint Németországban, Karlsruhében, akkor már sokkal előbbre tartanánk. Te még fiatal emberként megérett, hogy eljussunk odáig.
Remélem. Köszönöm szépen a meghívást.
Nagyon szépen köszönöm neked, Papina tanár úr, a műsorban, élő műsorban a részvételt. Külön köszönöm a Klubrádió munkatársainak, Árva Brigitának és József Péternek a segítő közreműködést. A legközelebbi élő adásunk november 22-én lesz. Témája a védelemhez való jog gyakorlása, ennek számos kihívása a változó igazságszolgáltatás rendjében. Vendégünk dr. Bánáti János kamarai elnök úr lesz, aki büntetőjogi specialista, egyben tanár is, ő avatja be a hallgatót elvekbe és gyakorlatba. Szép estét kívánok, és a vendégünk együtt kívánunk a hallgatónak.
Minden jót,
viszont hallásra, Kollágy, hogy műsorát hallották.